Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 25. Zsoltár első versét. A 25. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, szívemet hozzád emelem, Uram. Leülve folytassuk a megkezdett Zsoltárunk éneklését, tehát a 25. Zsoltárunknak a 2., 3., illetve 8. verseit énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg!
Thank you.
A mi további segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság egyörök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint az szól hozzánk a mai napon, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részében, az első 19 versben. Ezt a hosszabb igeszakaszt leülve hallgassuk meg. Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének első 19 verse.
Saul megtérése. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és itt megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban: Anániás, így válaszolt: íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és azt mondta: testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott.
Nagyon szépen köszönjük, hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen a verőfényes napon most elcsendesedhetünk előtted. Köszönjük, hogy ha úgy érkezhettünk a zajból, hogy vágyunk erre a csendre, amelyet te nyújtasz nekünk, és amit csak te tudsz számunkra teremteni. Köszönjük, ha úgy jöhetünk a magunk süket csendjéből, magányából, hogy várunk erre a szóra, amivel meg tudsz szólítani bennünket. És ahogyan énekeltük is, valóban kérünk, Urunk, hogy utaid mutasd meg, hogy el ne tévedjünk, és vezérelj bennünket a te szent igaz igédben. És valóban mi benned bízunk, tőled várjuk most is az útmutatást. Tedd ezt az órát most ajándékká a számunkra, szólj hozzánk, és legyen a te szabad valóban ír és gyógyító erő. Kérünk, Urunk, a te fiadért, hogy áld meg együttlétünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és várjuk a gyerekeket. Ugye itt a népzáró Isten tisztelet van. Körülbelül 200-an vesznek részt hittanoktatáson, úgyhogy ez most pars pro toto, az egészet helyettesítő rész, de így is szép számmal vagyunk. Akkor egy erős köszöntés, hogy nagy tiszteletű úrig is eljusson, aki most nem tud közöttünk lenni. Áldás békesség!
Áldás békesség!
No, hát ezen a hittan záró Isten tiszteleten azt szeretném megkérdezni először is tőletek, hogy milyen nap van ma, azon túl, hogy vasárnap. Tudjátok, hogy milyen különleges nap van ma? Munkaünnepe? Nem. Húsvét? Nem. Pünkösd? Hát, nincs, nem különleges ez a nap. Én úgy tudom, és úgy is érzem, hogy ez a nap annyiban különleges, hogy ez az év legmelegebb napja. Most olvadunk el kollektíven egész pontosan. Én biztosan ebben a remek hagyományos vallásban, de egyszerű az élete a lelkészeknek, de legyen ez a legnagyobb büntetésük. A hőség elég gyakran előkerül a Szentírásban egyébként, és mindig valami életet veszélyeztető dolog, és ez érthető is, főleg azon klímás viszonyok között, amik ott uralkodtak, és uralkodnak most is a Szentföldön, és főleg akkor, amikor hát ez a hőmérséklet, ami most van, az egy gyenge tavaszi fuvallatnak számított, ahol ennél is még sokkal nagyobb melegek vannak, képzeljük ezt el, és főleg ott, ahol nincs is víz. Nagyon ritkán található vízforrás, vagy volt akkor vízforrás, és éppen ezért, hát a hőség az nagyon veszélyes lehet. Elveszi az erőt, ugye kiszárítja, mit csinál még a hőség, mit csinál, ha nem védekezünk ellene? No? Kertben mit csinál? No? No, és a szép virágok lekonyulnak, és hát elég szomorú látvány lesz belőlük. De mi is lekonyolunk, hogyha túl sokat vagyunk a napon, és mondjuk hőgutát kapunk, napszúrást kapunk. Ahol a kevés a víz, és kevésbé lehet még inkább védekezni a hőség ellen, ott meg még inkább így van ez. És valóban ezt így is mondja a Szentírás, hogy nappal a hőség emészt, az ember ereje ellankad a hőség idején, mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet, a virága lehull, és szépsége elvész. Tehát amikor az ember ilyen nagy veszélyben és ilyen hőségben kell éljen, szenvedjen, akkor bizony sokan káromolják is az Istent, hogy miért ad neki ilyen nagy meleget, szól ez a Szentírásból, és lehet, hogy ma is így vagyunk ebben. De én nekem az jutott először is eszembe erről, hogy lehetnek az ember életének is olyan időszakai, amikor nagy hőség van, nagy forróság van. Ugye így szoktuk szlengben mondani mindennapi néven, hogy hát, ez azért nagyon forró volt, amit most csináltam, elég kínos, nagyon forró volt, és amikor mondjuk átnyomjuk a felelősséget másikra, persze, nem én voltam, hanem Dezső. Dezső kezdte a verekedés, én csak visszaütöttem, vagy hát ugye hát a tanítónéni rakott föl rossz kérdést. Hát ez a baj a tanítónénikkel állandóan, hogy rossz kérdéseket tesznek fel. Hát ezek a forró helyzetek, és akkor ez nem annyira jó, de erre mondja aztán a Szentírás, és ezt vigyük magunkkal ebben a melegben is, hogy áldott az a férfi, és persze nő, és gyermek is, aki az Úrban bízik. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, nincs kitől félnie, ha eljön a hőség, lombja, üdei, zöld lehet, zöld marad, tehát kik ezek az emberek, kik ezek a gyerekek és felnőttek, azok, akik bíznak az Úrban. De ezt csak a hőség miatt mondom, eredetileg arra akartam volna mondani, hiszen ez egy ilyen hagyomány már a gyülekezetben, hogy állatokról szólunk, és én ilyenkor mindig kötelességszerűen a vizslámról, a spuriról beszélek, és akik kutyásak, azok tudják, hogy hatalmasak a jutalmak, amiket a kutyáktól a gazdák kapnak, nagyon helyes dolog együtt élni egy kutyával, kivéve legalább egy eseményt, amikor egészen borzalmas. Ez az, amikor főleg a vadászkutyák azt csinálják, hogy elmennek, mondjuk sétálgatáskor eltűnnek, és valamibe belefekszenek, amitől rendkívül büdösek lesznek. Én tudom, ez egy kínos ügy, de hát az a helyzet, hogy a Szentírásban is előkerül a bűz meg az illat kérdés, és gondoltam, ezt így idehozzon, nem szó arról, hogy gyakran találkozunk vele spori kapcsán. Általában haltetembe szokott bele dörgölőzni, és szerintetek miért csinálja? Elég buta szokásnak tűnik, pedig van értelme. Van valakinek gondolata? Hát ugye egy vadászkutya arra van tenírozva, hogy meg tudja közelíteni a vadat. És azt gondolja, és biztos ide igaza is van, hogyha saját szagát én sosem értettem, mert hogy neki úgy emberi szaglás szerint nincsen nagyon erős szaga, de, sőt, egyáltalán nincsen, de amikor belefekszik, hát akkor borzasztó büdös, és én azt gondolom, hogy az annyira büdös, hogy még a vadak is elmenekülnek, tehát ezt a bűzt még ők sem bírják, bár lehet, hogy nem gondolják, hogy ez egy kutya. Na de hát, van ilyen. És erről az jutott eszembe, hogy vajon Isten ismeri-e a szagokat? És az derül ki a Szentírásból, hogy igen, mind a büdöset, mind az illatosat. És hát ugye a bűz az valami olyasmi, ami az emberből árad, ami az ő rossz természetéből fakad. És erre mondok csak egy példát. Táborok bűze orrotokba szállt, mégsem tértetek meg, mondja Isten szava, a saját népéről, amikor azt látja, hogy hűtlenek hozzá. Bizony ez a bűz az orrukig is elszáll, és mégsem térnek el. Ha nem jó illatú valakinek az élete, mert nem helyesen él, akkor sokszor még ez tetézi is, vétkét hűtlenséggel tetéze. Tehát úgy, mint Spuri, hogy ő azt gondolja magáról, hogy büdös, és ez felülírja még büdösebbe. Hát az ember is lehet, hogy így van, hogy valami nem jót csinál, bűnei vannak, és ezt még tetézi is, még több bűnnel. Annak körülbelül annyi értelme lehet, mint a Spuri esetében. Ha van bűz, van rothadó szag a Bibliában, akkor van illat is, mégpedig jó illat. Régen az emberek jó illatú illatáldozatot mutattak be az Istennek, különböző fűszerekből, kenetekből, olajokból keverték ezt ki, és finom illatuk lett. Egyfajta illatszerek voltak ezek, és azt gondolták, hogy ha finom illatokat áldoznak, akkor biztos az Istennek ez tetszeni fog. Pál apostol azonban sokat beszél az illatokról, és azt mondja, hogy Isten ismeretének jó illata van. Aki az Isten dolgait tudakozolja, az jó illatú. Az jó illatú. Az vonzó, és az kellemes, az kedves. De arról is beszél, hogy mi is éljünk szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett bennünket, és önmagát adta értünk kedves illat áldozatul. Hát, innen származik a jó illat. Aki Isten követi, az ebben a jó illatú üzenetben él. És azt is mondja a Szentírás, hogy ti is éljetek úgy, mint a jó illatú illatáldozat. Tehát legyen értelme, hogy utánatok menjenek az emberek, hogy keressék a kapcsolatot veletek, hogy keressék azt, hogy milyennek az oka, hogy ilyen szép életetek van, ilyen tartalmas életetek van, ilyen jó dolgokról tudtok egymással beszélni. Ha szeretetben élünk, akkor ilyen az életünk, mondja az ige, és most nyár következik, mindenfajta szabadidős tevékenységek, sok barátokkal lesztek együtt, éljetek így, ilyen jó illatáldozat szerűleg. Most pedig menjetek ki a gyermektanításra, és még a szülőknek mondom, hogy a szülőknek nem kell követniük a gyermekeket, hiszen ott kint számosan vigyáznak a gyerekekre, úgyhogy nyugodtan bent lehet maradni. A másik pedig az, hogy az Isten tisztelet után pedig a közelgő hittan táborral kapcsolatosan még megbeszélés is lesz, ha jól gondolom, ugye? Így van. Akkor elbúcsúzunk egymástól. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Szervusztok! Minden jót! Most pedig az Isten tiszteletre készülve énekeljük a 370. dicséretünk második versszakát, Te szentségnek új világa. Kedves testvérek, Istennek azon igéjét, amelynek alapján ma az ő szent lelke segítségül hívásával az igéjét hirdetni kívánom közöttetek, a megkezdett igeszakasz követő szakaszból olvasom, tehát Apostolok cselekedeteit írott könyv 9. fejezetében a 20., 21. és 22. versből. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, akik a kalauz szerint olvassák a Bibliát, tudják, hogy az elmúlt napokban ezt az ige szakaszt olvastuk, és én azt gondolom, hogy ezt nem lehet átugrani. Ez egy annyira meghatározó története a Szentírásnak, annyira meghatározó története a misszió történetnek, az evangélium hatás történetének, de az egyház történetünknek is, hogy szinte pimasság lenne átugrani. Annyi köze is van a mai hőséghez, nekem személyesen, hogy én jól emlékszem, amikor teológiára jártam, akkor az egyik nagynevű professzorunk ezt a szakaszt a következőképpen magyarázta. Pál úton van Damaszkusz felé, messzi város, kietlen területeken keresztül, ilyen vagy ennél még súlyosabb hőség van. Ő többször is megjárta ezt az utat, mármint a professzor is, maga is tudja, hogy milyen borzasztó hőség van. Hát nyilván a tünetek alapján Pál apostolt hőguta ütötte meg, egyszerűen erről van szó, és hát ott elveszítette az eszméletét. Mi egy kicsit meglepődtünk, de azért hozzátette, hogy azért milyen csodálatos az Isten kegyelme, hogy még a hőkutat is felhasználja az ő üsztervei szempontjában. Persze nekünk nem kell a napon aszalódnunk ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerüljön, úgyhogy senki se rohanjon most ki a délután a legnagyobb melegbe, hogy ilyen módon találkozzon Istennel és éljen át egy megtérés élményt. És azt is látjuk viszont, hogy Isten milyen különleges módon vezeti Sault, Pállá, és hogyan történik ez a megtérés, hogy ez nem valójában messze nem egy egyperces, egy pillanatnyi csoda, amely semmilyen módon másképpen nem magyarázható, hanem ez egy szép, hosszú folyamat, amelyikben mind-mind felfedezhető Isten kegyelmének lábnyoma és kéznyoma. Ugyanúgy, ahogy Pál is ezt megteszi, lehull a lepel, és valóban csak fel kell ismernünk a jeleket. Avval kezdődik, hogy ez egyáltalán az utalások párra, arról kapunk tudósítást a 7. fejezetben, hogy Pál már még Saulként végignézi István vértanú halálát. Annak az Istvánnak a vértanú halálát, aki egy óriási beszédet mond, mint terjedelmében talán a legnagyobb beszéd a Szentírásban, mint pedig tartalmilag, teológiai mondani valójában is rendkívül súlyos, Istvánról máshol nem kapunk hírt, csak itt, de aki egy óriási ószövetségi pannót vázol fel a népnek, az ott lévőknek, bemutatja Isten munkáját, mely Krisztusra irányul. Ez a fókusz az összes ószövetségi előképnek. Látja Saul ezt a hatalmas hitvallást, ezt a bátorságot, ezt az egyöntetűséget, ezt a Krisztus bizonyosságot, és azt is látja Saul, és megtapasztalja, hogy István az élete utolsó pillanataiban is a szeretetből beszél, azt, amit ő is kapott. És utolsó szavai ezek, Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. Mindezt látja Saul, és nyilvánvalóan ezek megfogják őt, már akkor harcolhat benne valami, hogy itt tényleg valami újnak kell elkezdődnie, de még nem eresztik el a meghatározottságai. Azt olvassuk, hogy egyetértett István kivégzésével és azzal a nagy üldözéssel is, ami azon a napon kezdődött, és ami az első követők szétszóródásához még addig is elvezetett, hogy Damaszkuszig menekültek az első keresztjének. Az 250 kilométer, az jó nagy távolságnak számított akkor. Ő maga pedig, ahogyan olvassuk itt a fejezet elején, fenyegetéstől és öldökléstől lihegve telt el. Ebben volt tele. Ez volt az övé. Másnak ott, abban a lélekben már nem is maradt hely, csak a fenyegetésnek és az öldöklésnek. Nem csak beáll egyébként a folyamatokba egy kiegészítő szereplőként, mellékszereplőként, hanem jelentkezik ő maga, kéri a főpapoktól a felhatalmazást, a pecsétes engedélyt, elmehessen Damaszkuszba, a messzi városba, mert hallotta, hogy ott is van egy kis menekült gyülekezet, és ír magjában ki kell írtani ezt a tant. Engedélyt kér, és el is indul Damaszkuszba. Miért? Hogy üldözzön. Pál hírét vette ennek, és nem engedheti meg. Isten üttetvében annak is szerepe van, hogy Pál olyan felkészült teológiailag. Látnia kellett azoknak életét, akiket üldözött. István hitvallását és azt, hogy halála pillanatában érte is imádkozott. Milyen meglepő lehetett ez Pál számára. És viszi mégis ez a feladat Damaszkusz felé, de már úgy, hogy tanulja István vértanúságának. Már dolgozik benne a kegyelem. De miért gyűlölte vajon ennyire a keresztényeket? Sok helyen beszél erről, önkritikusan, megtérését követően, de talán egyet idéznék most. A Galatákhoz írt levél első fejezetében így ír: minden kortársamat felülmúltam népem körében, mert feletté buzgó rajongója voltam atyáim hagyományának. Rajongott az atyai hagyományokért. Nem Istenért, nem a Szentírásért, nem az igéért, nem Isten szaváért, hanem az atyai hagyományokért. Három dolog köti meg: származása, farizeusi családból származik, második tanítatása, hogy szoktuk mondani, szocializációja, harmadrészt pedig a feladata. Három abroncs, ami fogva tartja, és ideológiai torzultságban tartja. Három szenvédő, ami eltakarja a látását. Önazonosságát akarja kiépíteni, megvédeni, de nem veszi észre, hogy már csak közazonossága van azokkal, akik őt elküldik. Csak közösségi meghatározottsága van. Micsoda dráma ez, gondoljuk csak végig. Ráébredni papként, teológusként, hogy a hagyományokat és nem Istent szolgálom. Sokat, nagyon sokat tud, de csak az egészet nem érti. Mindent akar, és semmit sem fog. Azokat üldözi, akik a Mesiás Krisztusról tesznek hitvallást, és akkor hull le a lepel a szeméről, amikor maga is találkozik vele. Szilárd, sőt, nyugodtan mondhatjuk, hogy bebetonozódott tanokban hisz, és nem ismeri meg Isten életességét. Azt a sokszínűséget, ahogyan Isten az ő kegyelmét képes megtapasztaltatni az őt követőkkel. Ő maga írja később a korintusiaknak, hogy tudjátok, hogy hogy van ez? Mintha egy lepel borulna az ember fejére, néz, de nem lát tőle. Sejti, mi van ott túl, de nem tudja pontosan értelmezni. Csak amikor lehull a lepel, akkor ismeri fel Krisztust. Vakságban válik látóvá ez a döbbenet ennek a történetben. Micsoda forgatókönyv ez. Itt még biztos akar lenni az elkötelezettségeiben, jellemzően minél inkább dolgozik benne ez az új, ez a kegyelem, és minél inkább elbizonytalanodik a régiben, annál inkább ragaszkodik két kézzel még ahhoz, és amit az jelent, mások élete árán is ragaszkodik a régiekhez. Mennyire jellemző ez, akikben dolgozik a kegyelem, egy ideig még honvédő háborút folytatnak a régiekért. Hallottam egy ilyen történetet, hogy valaki azt mondta, hát ez a Béla meg fog térni. Miért gondolod? Azért, mert nagyon szidja hívőket. Hát, már dolgozik benne valami, de még a honvédőháború, a régiek honvédőháborúja dúl. Saul sok mindent hallott Jézusról, zavarhatta sok minden, amit hallott, ezek csodák voltak, ószövetségi proféciák beteljesülései, és ezek mind-mind a mesiás, a megígért mesiásra utalnak, akit ő tűzzel, vassal véd, gondolja magában. Mintha az nem tudná érvényesíteni a kegyelmet, miért kell védeni, hiszen az Istennek mindenre hatalma van. Csak hűségesen kellene tudakozódni és követni. De még jobban zavarja most a hagyományok vélt megszegése. A szombatnapi törvény még erősebb, mint a gyógyítások csodája. Még jobban zavarja, hogy Jézus megváltóként szólítják meg, mint Lázár feltámadása. Most még a főszerepben az ellenállás van, az identitás megvédése áll. A félelem mindennek az elvesztésétől. De ez már a kegyelem munkáját mutatja, ilyen Isten hívása, de még mindig ő ellenáll. Olyan szép az a kép, amit Jézus használ itt a damaszkuszi úton ebben a rövid párbeszédben, azt mondja nagy megértéssel Saulnak, nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Valóban, mintha Saul rugódozna. Teoretikusan, lelkileg rugódozik. Isten ösztökéli az embert igékkel, eseményekkel, a lelki ismeretével, sok mindennel, hogy menjen a helyes irányba, de ő még ellenáll. Micsoda égi dramaturgia ez. Isten kiváltképpen való eszköz egy olyan kiemelkedő, tehetségű, öldökléstől liegő farizeus, aki mai jogi megfogalmazással, előre megfontolt szándékkal, folytatólagosan elkövetett, különös indokkal és aljas szándékkal gyilkossági kísérletet követ és tervez. Ilyenek Isten emberei. És ő belőle lesz az a Pál, aki bizonyos értelemben a legfontosabb eszköze abban az úton, azon az úton Istennek, hogy mi is most itt hallhatjuk az ő igéjét. Azt mutatja, hogy nem halálbüntetésre van szükség, hanem megszólító kegyelemre. Ezt az embert Isten ott a pusztában néven nevezi, és ezért is mondtam ezt a szép ézsaiási idézetet az Isten tiszteletet kezdetén, ne félj, mert neveden hívtalak, enyém vagy. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Üldözöl engem, értjük ezt, akkor szembesül vele, hogy Istent üldözi, ő üldözi Istent. Ő, aki szent akar lenni, kiváltképpen jó hitvédő, Istent üldözi a pap. Pedig ő védeni akarta bármely áron az Isten ügyet. A kiváló tudós, ahogy Bonhoeffer mondja, visszavettetett a megértés kezdeteire. Bármennyit is tudott, most mindent újra kell tanuljon. Ettől a pillanattól csak egyetlen kérdés munkálkodik benne, ki ez a Jézus? Egyetlen szándéka, hogy erről minél többet megtudjon, és minél többet át tudjon adni. Saul tudja, amikor választ kap Istentől, és Isten így szól hozzá, én vagyok, akkor tudja, hogy egy nagy bibliai történet folyam részévé vált, amelyik Mózessel kezdődött, akinek bemutatkozott Isten, most neki mutatkozott behatalmasan. Miről győzte meg őt ez a találkozás? Meggyőzte először is arról, hogy Jézus él, hogy beszélt hozzá. És összerakódtak az események, hogy igen, ez az ember, aki meghalt, feltámadott, és ha feltámadott, akkor itt van, és élő, igazi úrként jelenik meg az ő életében. Ő az Isten fia. Akkor Jézus keresztje nem az atyai hagyományokat igazolja, hanem Jézust, amiket ő mondott, meg amiket róla vallanak a benne hívők. Tehát Jézus él. Aztán meg kellett győződni arról is, hogy Jézus ismeri őt, személyesen ismeri őt, nem csak a nevét, hanem az egész életét. Azt, amiről azt gondolta, hogy ragyogó önmagáról, és amiről kiderül ebbe a pillanatba, hogy minden más, mint ragyogó. Bűzös, bűnös. De amikor ezt felismeri, azt is meglátja, hogy nem bosszúálló Istennel találkozik, bár minden oka meg lenne, hanem olyannal, aki tovább vezeti őt erről az állomásról. Sőt, ugyanazt a hangot hallja, mint István szavaiból is, aki imádkozott az ellenségeire. Kiderül, hogy nem az ítélet következik, hanem van szava Jézusnak hozzá, itt aztán pedig kezdődnek a meglepetések, vagy éppen folytatódik, hiszen még az is kiderül, hogy terve is van vele. Menjen el, hová? A legnagyobb meglepetésére, Damaszkuszba. Oda, ahova eleve is akart volna menni, csak egy egészen más elképzeléstől vezéreltetetten. És Damaszkuszba valóban botorkálva kerül el, még vakon, még nem látóan, kézen fogottan, ez aztán tényleg az alázatnak a processusa. Az alázat zarándoklata. Jézus éppen akkor, abban a pillanatban így kell követni Jézust. Ez volt az első igénye Saulnak, abban a pillanatban ő a követés mellett döntött. Éppen abba a gyülekezetbe, melyet halálra keresett. Ott nyeri el a megbocsátást és a bebocsátást. Azok fognak elfogadni Saul teljesen, akiket te akartál, te nem tudtál elfogadni semennyire sem. Anániás, aki hallani sem akar Saulról, és el akarja magyarázni még Jézusnak, hogy kicsoda ez a Saul, milyen érdekes ez a szép betétje ennek a történetnek, hogy Anániás megpróbálkozik meggyőzni az urat, hogy ki ez a Saul. És akkor kapja ezt a fontos választ és üzenetet, hogy ő az én eltervezett eszközöm. Milyen meglepő lehetett ez a válasz. Ez az alázat iskolája ezt a követést beteljesíteni. Eddig a hatalom és erőszak nyelvén beszélt Saul, most meg adival szólva, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Minden elveszett, hogy annál sokkal többet nyerjen meg. Visszaszerzi a látását, és itt idézzük a boldog mondást, hogy boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Valóban, amikor ez a bűnréteg, ez a fals látás és a hagyományréteg leesik a szívéről, a szeméről, akkor látja meg Istent. Megkeresztelkedik, azaz bűnvallást tett. Elköteleződik a Krisztus ügynek, tehát követővé válik, és közösséget nyer, tehát a gyülekezet része lesz éppen ott, Damaszkuszban először. Sőt, ennél még sokkal többet is nyer, Isten nagy emberszobrászként kifaragja belőle a lényeget, választott eszközöm ő. Milyen emberi rétegei vannak ennek a történetnek, hiszen éppen ő lesz eszközzé, egészen megdöbbentő. Eddig lihegés, öldöklés, kegyetlenség, most pedig az a hang, amiből aztán megfogalmazódik a szeretet himnusza. A szeretet himnuszát csak tapasztalatból lehet megfogalmazni, csak nagyon belülről. Eddig ősbizalmatlanság, mint arról vonatkozólag, hogy mindenki ellenség, most pedig bizalom és követés. Eddig identitás, félelem, most pedig öröm, mely egyébként az összes páli levetet átitatja tényleg teljességgel. Ugye örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, ez a nagy üzenet. Eddig Jézus üldözője, most pedig követője. Eddig saját ura, most pedig van saját ura. Eddig ellentmondás nem tűrően kijelentette a frankót, most pedig elkéri az igazit az ő urától. Eddig harc az identitásért, most pedig bizonyosság Krisztusban. Aki megismeri Jézust, mint Krisztust, az megismeri önmagát is. A fókusz, a tekintet, a lelki célzás átirányítása történik itt meg. Ez az önmegvalósítás helyett annak felismerése, hogy ő valósít meg engem. Hogy Krisztus lelke uralkodjék köztetek. És megérti Saul, hogy ő, aki eddig rabságba vetett másokat, volt az igazi fogoly, fogja neveltetésének, származásának és hagyományainak. Mindez alól most megszabadult, most pedig szabad állampolgára, Krisztus népének. Befejezem, ő maga ezt így foglalja össze, kiszabadított a sötétség valóságából, mármint Isten, és átvitt engem az ő szeretett fiúnak az országába. Valóban van, amikor 180 fokot kell megfordulni, minél nagyobb a bűn, annál inkább így van ez. Hát még Saul esetében. És micsoda üzenet ez ma is, hiszen ez velünk pontosan, és ma is ugyanígy történhet. Miközben valaki hallgatja az igét, egyszer csak világosság támad. Lehet, hogy nem egyik pillanatról a másikra, de megismeri Jézust és felismeri őt annak, aki Istennek, Isten fiának, a mi megváltónknak. Megismeri magát ennek következtében, és nem ringatja immár önmagát a saját maga keltette illúziókban, hogy ő milyen jó ember, hanem bűnnek látja a bűnt, és odaviszi, ahová kell, a megváltó Krisztushoz. És tőle kér és fogad el bocsánatot rá, és komolyan veszi, hogy megbocsátattak bűnei, mint ahogyan Pál is komolyan vette. Eközben pedig egyre alkalmasabbá válik magára az eszköziségre. Tudom, ki az én megváltom, tudom, ki vagyok én, és nem kesergek egy életen át, hogy milyen voltam nélkül, hanem örülök, mint Pál, egy életen keresztül. Amiatt, hogy bocsánatot kaptam, hogy megtisztított, és az ő szabad és boldog szolgája vagyok. Adja az Isten, hogy mind többen megtapasztalhassuk ezt a hatalmas fordulatot a mi gyülekezetünkben is. Amen. Az igehirdetésre válaszul énekeljük a 297. dicséretünknek az első és második versét, ó seregeknek hatalmas királya. Urunk Istenünk, áldjuk nevedet és áldjuk kegyelmedet, ahogyan megszólítottad egykoron Sault, hogy Pállá legyen és hirdesse az te ígédet, és hogy ezen keresztül mi is részesüljünk ezekből az áldásokból, és köszönjük, hogy ugyanígy van ez a mai napon is, hogy mindannyiunkat név szerint ismersz, megszólítasz bennünket, és kegyelemre vezetsz bennünket. Köszönjük, hogy így szeretsz. Köszönjük, hogy így gondoskodsz. És így mutatod az utat, amelyet el is kérünk tőled. Köszönjük, hogy ez az, ami egybe tartja ezt a gyülekezetet, erre építünk, akármerre is menjünk egyénileg. Te visszavezetsz bennünket ebbe a közösségbe, a téged követők közösségébe. És mert ez így van, ezért kérünk, Urunk, most azokért, akik nehéz élethelyzetben vannak, őket visszük most eléd, elsősorban a betegeket és azokat, akik különös erőpróbára készülnek most, így lelkészünkért, és tényleg napi imádságban kérjük ebben a közösségben a te kegyelmedet, gyógyító erődet, ő érte is, hogy állj mellette, erősítsd meg őt a próbákban. Mint ahogy mindenki mást is, aki betegséggel szenved, akinek megpróbáltatásai vannak. És kérünk, Urunk, kérünk a fiataljainkért, akiket most nyárra búcsúztattunk, hogy hozz vissza őket biztonságba teli élményekkel, és hogy ne feledkezzenek el arról, hogy mindazt, ami jó éri őket, az mind a te teremtésedből való. Urunk, áld meg a mi pihenésünket is, adott esetben való nyaralásunkat, és kérünk, Urunk, hogy mindig legyen gondod arra, hogy visszavezess bennünket ide, a te színed elé. A te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Még nem teljesen a nyári menetrend, csak részben. Ma délután 5 órakor még ifi, holnap 6 órakor kórus, babamama kör, bibliaóra kedden, a szokott rendszerint, szerdán bibliaóra, bibliakör a vasárnap ége körül. Csütörtökön reggel bibliaóra. Pénteken 16:30-kor az elsős a konfirmációs órája, és délután, este 7 órakor az Ádám kör nyári szünet előtti utolsó alkalmát tartjuk. Szombaton a hittan már szünetel, és persze várunk mindenkit szeretettel az Isten tiszteletre vasárnap. A mai napon Pető Lajos testvérünk olvasta az igét. Innentől akkor gondnok úr vegye át.
Kedves testvérek, köszönjük szépen Topalánszky Ákos testvérünknek a szolgálatát, és egyben, ahogy az imádságban is elhangzott, kérjük, hogy gondoljon mindenki imádságban Nagy Péter lelkészünkre, aki holnap kezdi a kemoterápiát a Kéggolyó utcába. Szeretettel köszöntjük a mai hittanévzáró istentiszteleten a nyaralásra készülő gyermekeket és családjukat, valamint a hitoktató munkatársakat. Köszönjük egész éves szolgálatukat, és hát jelezzük, hogy bővülni fog a hitoktatásnak a létszáma szeptembertől, úgyhogy folyamatosan keresünk hitoktatót, aki tud alkalmas református hitoktatót, az szóljon nekem vagy a lelkészeknek. Június 20-án szombaton, tehát ezen a héten szombaton 10 órától tartjuk református iskolánkba a ballagással egybekötött tanév záró istentiszteletet. Mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra az iskolába, tehát a gyülekezeti tagokat is, akiknek nem jár családtagja az iskolába, de miután mi vagyunk a fenntartók, ezért jelezzük a részvételünket. Július 20-ától napközis tábor lesz a gyülekezeti terembe, segítők jelentkezését várjuk. Ábrahám Angéla táborvezetőnél, Jani Marianna diakónusnál és Pucsok Ágnes óvónőnél. Tehát a feladat az nagyon kenetes feladat lesz. Szendvicseket kell kenni, és erre szükség van. Kárpátaljai testvéreink javára a pénztárosi asztalnál, Szalontai Zsuzsánál, illetve Fehér Istvánnál továbbra is lehet befizetni. Az iratterjesztésben pedig nyári olvasnivaló kiadványokat lehet találni. Illetve egy fontos dolog még, gyülekezeti kenutúra lesz augusztus 1-én szombaton. Csaba, hol vagy? Ott van, Balla Csabánál lehet jelentkezni, egy egész napos túra Duna, Bogdány és Szentendre között, tehát lefele menő irányba, tehát nem kell megijedni, nem fölfele kell küzdeni folyás irányba. Mint ahogy láthatjuk, egy kis beázás történt itt a nagy vihar, a keddi nagy vihar során sajnos beázott a templom. Értesítettük a biztosítót, majd meglátjuk, hogy mire lehet jutni. A torony is beázott egyébként, úgyhogy akinek van ötlete, az Fehér Istvánnak, vagy nekem mondhatja, hogy lehetne ezt hatékonyan rendbehozni. És köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, a gyerekeknek is jó nyaralást, és a felnőtteknek is jó pihenést kívánok, és hát azért kell a meleg is, nem Ákos, mert hogyha végig esne az eső, és 15 fok lenne, akkor megint nem örülnénk neki, úgyhogy hát télen nagyon meleg van, nálam nagyon hideg van, majd összeáll valahogy. Köszönöm szépen!
És akkor Isten tiszteltünk végén énekeljük a 470. dicséretünknek az 5 gyors verszakát. 470. dicséretünk mind az 5 verszakát. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitkat az Úr Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség, szép vasárnap.